Programunk második részében az amerikai tőkepiacot elemezzük Jó nap Richarddal, a Concord portfólió menedzserével. Azután, hogy a Fed 25 bázisponttal emelte a kamatot, és kitérünk arra, hogy a mesterséges intelligenciához kötődő csodavárás folytatódhat-e. Köszöntöm a telefonvonalba Jó nap Richarddot, szervusz Ricsi!
Szervusz Pali, üdvözlök minden hallgatót!
Magyar idő szerint ugye szerda este tette közzé a kabandöntő ülést a Fed, emelkedett 25 bázisponttal a kamat. A legnagyobb kérdés az, hogy ez az utolsó szigorító lépés, vagy lehet, hogy továbbiakra is sor fog kerülni, te hogy látod?
Egy valami egészen érdekes sajtótájékoztatója volt Jerome Powellnek, magyar idő szerint szerdán este 8.30-tól 9 óra 20 percig. 50 percen át legalább 10-15-20 újságíró, aki részt vett a sajtótájékoztatón, próbálta feltenni ezt a kérdést, hogy ez volt-e az utolsó, ki lehet-e jelenteni, mikor kezdődik el a kamatcsökkentési ciklus, mi várható ettől. Jerome Powell elképesztő türelemmel válaszolt a kérdésekre, és tulajdonképpen egyetlen válasza volt, a szeptemberi kamatdöntőülésig lesz 2 darab inflációs adat és 2 darab munkaerőpiaci adat, ennek a függvénye a következő döntés. Tulajdonképpen nem mondta ki, hogy itt a vége, de a piac kicsikét úgy vette, aztán tegnap már a csütörtöki napon nem vette annyira úgy, ugye a Japán jegybanktól érkező hírek kapcsán, de tulajdonképpen nehéz lenne itt bármit is kijelenteni. Én már 25 bázispontos emeléssel ezelőtt is azt mondtam volna, hogy ez az utolsó, tehát sokat nem jelent, ha most is azt mondom, hogy ez az utolsó.
És a piac mit mond?
A piac egy kicsikét nem is ezt kezdi elnézni már, hogy ez az utolsó-e vagy sem. A piac kezd valami olyat egyre inkább elhinni, ami az 1979 és 87 közötti Fed elnök Paul Volckernek volt a szavamondása, ez a keeping at it, tehát hogy a végén magasan kell tartani hosszú hónapokig a reálgazdaságnak már valamennyire fájó kamatlábakat, és szerintem ezt kezdte el érdemben árazni a piac, hogy idén már szinte biztosan nem lesz, ha nem lesz valamilyen olyan esemény, ami erre rákényszerít természetesen a Fedet. Tehát ha nem lesz ilyen esemény, akkor nem lesz kamatcsökkentés, és egyre jobban elkezdi hinni a piac azt is, hogy jövőre is belemehetünk még hosszú hónapokra úgy az évben, hogy nem jön monetáris lazítás. Ez célja is egyébként a Fednek, hogy egy 6-8 hónapig a kamatemelési ciklus befejeztével föntartsa magas szinten a kamatokat. Na, ezt kezdi a piac elhinni. Tehát ez az a dolog, amit visszaárazott a piac a Silicon Valley Banknek a csődje után. Ugye márciusban nagyon hirtelen 5,05%-ról leesett 3,75%-ig a két éves államkötvénynek a hozama, ott rengeteg jövőbeli kamatcsökkentést beleárasztak ebbe, és ez most újra 4,95%, tehát a piac kiárazgatta azt, amit márciusban és áprilisban beárazott.
Na jó, tehát akkor nem tudjuk, hogy mi lesz szeptemberig, szeptemberben majd megbeszéljük.
Szeptemberben legfeljebb megbeszéljük, de valószínű, hogy tartósan az 5% fölött.
Hát egyébként az előző fedelnök Bernanke is ezt mondta. Hozzá kell tennem, hogy azért mondjuk 10 évig az előző fedelnöke ritkán szokott valamit jelezni, de ő azt mondta, hogy ez lesz az utolsó kamatemelés. Hát ez is egy jelzés a sok közül.
Igen.
Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mit hozott a most lassan végéhez közeledő gyors jelentési szezon. A vártnak megfelelő eredmények születtek, vagy pedig egy kicsit jobbak?
Ugye alacsonyra lett helyezve a léc. Az S&P 500-nál 7%-os eredménycsökkenést vártak az elemzők. Ennek egy jelentékeny része az energiarészvényektől érkezett. Ugye a legnagyobb hangsúly tekintettel arra, hogy ugye a mesterséges intelligencia sztori vitte vissza egészen a 2021 végi 22 elejé csúcsok közelébe a NASDAQ 100 és az S&P 500 indexet. A legnagyobb fókusz ezeken a nagy technológiai behemót vállalatokon volt. A héten 3 gyors jelentést kaptunk ezek közül. Ugye volt a Microsoft, ami picivel jobb lett a vártnál, viszont itt jött egy érdekes figyelmeztetés, hogy a mesterséges intelligencia
túl sokba fog kerülni.
Beleépítése a mindennapi rutinba valami elképesztő pénzbe fog kerülni. És ugye itt a nyelvi modelleknél azért olyan szintű számítási kapacitásokra van szükség, ami félelmetes, tehát csak egy szó ehhez. Ugye matematikai vektorokat használnak a szavakra a nyelvi modellek, és minden egyes szónak a ChatGPT 3-ban 12 000 feletti vektora van. És 96 folyamaton keresztül, lépésen keresztül nézik azt, hogy egy adott szövegben mi legyen a következő szó. Tehát gondoljuk végig ezt a két számot így egymással, és láthatjuk azt, hogy a ChatGPT használata mögé valami milyen egészen döbbenetes számítási kapacitásra van mindenkinek szüksége. Tehát ez tényleg a nagy fiúknak a terepe lesz a technológiában, viszont a nagy fiúknak is dollármilliárdokat, dollár tízmilliárdokat kell erre a dologra rákölteniük, mielőtt ebből ők pénzt fognak látni. Tehát ez a kis aggodalom megjelent a Microsoftnál, hogy itt azért ez egy költségesebb dolog lesz, mint azt korábban várták. Vele ellentétben viszont ugye a Google anyacég Alphabet és a Meta Platforms a vártnál szignifikánsan jobb jelentéseket hoztak. A hirdetési bevételek mind a két cégnél jobbak voltak a várakozásnál. A Metának valami egészen jó lett a jelentés, azért azt hozzá kell tenni, hogy a Meta az 2 éve körülbelül flat árbevétellel, sőt, enyhén csökkenő árbevétellel operált.
Tehát hát és az árfolyama is flat volt, valahol a föld alatt volt.
A flatnek nehéz nevezni, de inkább egy gigantikus hullámvasút hát volt. Igen. Egy 75%-ot meghaladó esésből jött egy 200%-ot meghaladó pattanás. Mind a kettőre az elsődleges reakció jó volt, egy 6-8%-os emelkedés, viszont Isten igazából, ugye itt a csütörtöki kereskedési nap zárásáig a piac, a széles indexek ezen a héten ezekből a jó jelentésekből nem tudtak profitálni. Tehát általában inkább a jobb jelentéseket látjuk. Van egy-kettő hibázó, mint a Snap vagy a Spotify, de azoknak a piaci jelentősége nem olyan nagy, ugye a piaci kapitalizációjuk miatt.
De azért a célárakat tekintve egészen döbbenetes adatok vannak, ugye erről már beszéltünk korábban is, mert júniusban, amikor nagyon sok befektetési szolgáltató célárakat, a 23 évvégi célárakat nevezte meg, vagy jelezte, ugye a Goldman 4500-at, a BMO Capitals 4550-et, de például a Morgan Stanley 3900-as évvégi céláról beszél. De a legrosszabbat egy Európát, a BNP Paribas 3400-as évvégi célár. Most ehhez képest közel vagyunk a 4600 ponthoz.
Sőt a csütörtöki napon fölötte is járt az index a nyitás után ennek a 4600 pontnak, ami alig 200 pontra van egyébként a 22. január 4-es élete csúcsától az S&P 500-nak. Óriási a nehézség a nagy amerikai házak stratégáinál. Ugye a Morgan Stanley-t említetted a 3900-as célállal, ugye ott hát a Wilson nevű stratéga egészen elképesztő momentumokkal, megjósolva a bear market rallikat, valami fantasztikusan hozta le a 2022-t, de ő utána
bennmaradt ebbe a koncepcióba.
És egyébként pont a héten meakulpázott egyet, és jött ki azzal, hogy ez nem úgy történt ez az év, ahogy gondolta, de megtartotta azt a view-ját, hogy nem lesz jó, és nem lesz erős az évnek a hátra lévő része. Ugye itt volt egy óriási lemaradó hullám, tehát két fázisát különböztethetjük meg a piaci emelkedésnek. Az egyik az volt, amikor ezt rengeteg hírportál és mindenki lehozta, hogy tulajdonképpen az S&P 7 emelkedett, a 7 nagy 500 milliárdnál többet érő technológiai behemót, és a maradék 493 cég hát kvázi sehova sem ment. Ugye ennek volt a lenyomata az első fél év 39%-os Nasdaq százemelkedéssel és 3%-os Dow Jones Industrial Average emelkedéssel. Tehát, hogy ekkora szakadék volt a két index között, ez elképesztően ritkán fordul elő. És ugye erre jött az, hogy a június viszont már nagyon erős, majdnem 7%-os emelkedést hozott az S&P-ben, és hogyha ketté választjuk az S&P-ben az évet, eddig 18%-os pluszban van az index, és az emelkedésnek több mint a fele az júni 1 és júli 27 között következett be. Tehát egyfajta kiszélesedés láthatunk a piacon, a tech mintha egy kicsit megállt volna, már rezisztens lenne, már nagyon nehéz benne jó hírekkel is már nagyon-nagyon nehéz általános technológiai vételeket generálni. A szélesebb piacon láttunk egy nagy menetelt, ennek az utolsó két hétben volt egy speciális köre, ez a pénzügyi részvényekben volt egy igen komoly felpattanás.
És nem csak a nagy bankoknál, hanem a középbankoknál.
Így van, tehát ez a szektor, ami agyon lett verve márciusban, és nem is annyira állt föl. Nagyon sok részvénynek még májusban volt meg a lokális mélypontja, tehát gyakorlatilag ebben a szektorban volt egy nagy pattanás, ugye ez egy 11%-os súlyú szegmens az S&P 500-nak, és a 15%-os súlyú egészségügy is nagyon jót ment júliusban. Uh-huh. Tehát ez a fajta momentum látható a piacon, illetve elkezdték szeretni az olyan részvényeket, ahol látnak még mindig árazási erőt, mint Procter & Gamble, Johnson & Johnson, ezeket a papírokat a piacon, és itt jön az óriási kérdés, és itt zajlik a gigantikus vita jelen pillanatban a piacon, hogy ez a kiszélesedés egy egészséges jel, és jöhet az emelkedés következő lába, vagy hogy ez, ahogy a Bank of America egyik elemzője említette, ez egy baby bubble volt, azaz egy baby buborék, ami a 99-2000-re hasonlító emelkedést hozott a technológiában itt ennek az évnek az eddig eltelt részében, és az, hogy átterjed az emelkedés más részvényekre, ez tulajdonképpen már a gyengeségnek a jele. Tehát itt zajlik az óriási vita jelen pillanatban a piacon.
Hadd kérjek tőled is azért egy prognózist évvégi S&P árfolyamra.
Ilyet nem fogok mondani, mert addig rengeteg esemény lesz, de ha meg kellene mondanom most valami komoly tétért azt, hogy fölfelé vagy lefelé várom az év hátra lévő részében innen az S&P 500-at, akkor lefelé várom. Tehát az alapszenárióm az, hogy én inkább azokkal értek egyet, akik szerint gyakorlatilag a jelenlegi helyzetre kifulladt, és kifulladóban van ez az emelkedés, és innentől kezdve nekem ez főleg onnan gyanús, hogy június közepe óta tulajdonképpen a Nasdaq 100 index egy 1,5%-ot tudott emelkedni, rengeteg jó hír közepette. Mm-hmm. Tehát a jó hírek tömkelege érkezett. Jött azóta két szuper inflációs adat. Jött ugye 4,9-ről 4-ről 3%-ra esett le az év headline infláció. Jött egy szuper banki stressztest. Jönnek folyamatosan a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jó hírek, leszámítva ugye a Microsoftnak itt a költségeivel kapcsolatosat, és már
lassulás van.
Ilyenben tulajdonképpen sokszor inkább eladásokat láttunk. Ennek volt érdekes példája a múlt héten a Tesla és a Netflix, ami két jó gyors jelentés volt és múlt héten szerdán, és csütörtökön az egyikbe a Teslába 9,7%-kal, a Netflixbe 8,4%-kal adtak bele, és azból a beleadásból azóta tovább esett az árfolyam, annak ellenére, hogy tegnap az S&P 500 index új 52 hetes csúcsot csinált.
Jó, akkor nézzük meg azt, amire te korábban utaltál, hogy a mesterséges intelligencia miatt a részvényárfolyamok nagyon erőteljesen megugrottak. Kérdésem az, hogy folytatódhat-e ez a csodavárás, vagy pedig kifújt ez a dolog? Mit vársz? Hogy látod?
Leugrás lehet, még jöhet jó hír. Jövő héten kapunk például egy Apple gyors jelentést. Tehát még jöhetnek jó hírek, de szerintem már nagyon nehéz lesz befektetőt találni, aki reagáljon ezekre a hírekre, ugyanis a lemaradás és a korábbi alulsúlyozás, mint hogyha teljesen eltűnőben lenne a piacon. Van ez az American Association of Individual Investors, ennek 2 éves csúcson volt a múlt héten az optimista befektetők aránya, 2 éves mélyponton volt a pesszimisták aránya, és ugye ez egy kontraindikációként működő dolog. Azt várom a mesterséges intelligencia sztoritól, hogy a vezető részvényeknek az árfolyam nyeresség hányadosát 30 fölé tornázta ez a mostani sztori építés, tehát egy hatalmas értékeltségi növekedés volt a piacon, és én most azt várom, hogy egy kicsikét le fog csillapodni mindenki a piacon, és mondanék is erre egy példát. Ugye az Nvidia volt az, ami a legutolsó nagy boostot adta a Nasdaq 100 indexnek május 24-i piaczárás utáni gyors jelentésével. Akkor volt az, hogy 7,2 milliárdot várt az éppen folyó negyedévre árbevételnek a piac, és egy 11 milliárdos guidance-el, előrejelzéssel jött ki a cég menedzsmentje. Soha nem láttam ilyet, hogy 50%-nál nagyobb mértékben emelte a guidance-ét egy majdnem 1000 milliárdot érő cég, ugye azóta már több mint 1000 milliárd dollárt ér, és az ötödik legnagyobb amerikai vállalat az Nvidia. Szerintem abban lesz egy kis csalódás a piacon, hogy az Nvidia az a cég, aki a 125 évvel ezelőtti alaszkai yukoni aranylázban a kocsmáros volt Dawson City-ben, vagy az aranymosáshoz a tálat adta, a serpenyőt és az eszközöket, a bakancsot és ilyeneket. Tehát ő egy ilyen aranylázból, egy ilyen mesterséges intelligencia lázból mindenképpen jól fog járni, mert mindenki elképesztő gyorsan akar fejleszteni. De ugye az aranyások, a többi cég, annak már nem biztos, hogy hirtelen 1-2 éven belül annyira jó számokat fognak tudni mutatni ezzel kapcsolatban, hogy az a piacnak a rövid távú várakozásait és ezt az eufórikus hangulatát ki tudja elégíteni. 1898-ban, amikor az aranyláz kitört, az a 30 ezer ember, aki megindult aranyásónak, 60 millió dollárt költött felszerelésre, hajójegyre és mindenre, hogy eljusson és aranyat tudjon ásni Alaszkában, és amikor hazaértek, akkor 10 millió dollárnyi aranyat adtak el. Nem azt mondom, hogy ebben a mesterséges intelligencia sztoriban ilyen arányok lesznek, de az Nvidia az egy külön kategória ebben a történetben. A többieknél azért azt is fogjuk látni, hogy itt a költségeknek a megnövekedése az először és hamarabb fog jelentkezni, mint ebből a profitok megérkeznének a vállalatokhoz.
Ahogy a Microsoft jelezte ugye ezt így a problémát, amiről beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, ez így van. Hát azt hiszem, hogy itt be kell fejeznünk, ez az aranyású történet valóban nagyon-nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ezt is néhány év múlva fogjuk majd visszanézni, vagy visszahallgatni, hogy valóban olyan hasonló történet lett-e, bár nekem bevallom őszintén, nekem nem az aranyású történetre hasonlít, mert azért ez egy technikai forradalom jellegű lépés. Na, mindegy. Köszönöm a beszélgetést Jó nap Richárdnak, a Concord portfólió menedzserének, további kellemes napot kívánok. A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály és Pap Egon működött, közre búcsúzik a műsorvezető, szerkesztő Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.